Hajdúbihar megyei görög-katolikus templomokat kutat mostanság, és érdekes lehet ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy egyáltalán mennyire foglalkoztak eddig a kutatók a Hajdúbihar megyében található különféle görög-katolikus templomokkal, és ha kutatták, akkor mennyiben kutatták?
Nagyon messziről kell elkezdeni, hiszen tulajdonképpen itt egy Hajdúbihar megyében mi jelenleg 6 műemléktemplomot ismerünk csak, pontosan 5 műemléktemplomot, és az egyik objektumnak, Hajdúdorognak műemlék védelmi fala is van. Ez a néhány templom tulajdonképpen egy nagy folyamatnak a végét jelenti, tehát egy olyan folyamatot, amit a történelmi Magyarországon már gyakorlatilag a 15. század folyamán indult el. Mégpedig azzal, hogy az eredetileg lakatlan északkeleti határ mentén különböző közösségek költöztek be, és ezek a különböző etnikumú közösségek, románok, nagyrészt rutének, de természetesen magyarok is tartoztak közéjük, ezek keleti rítusú keresztények voltak. Az a sajátos helyzet alakult ki, hogy itt tulajdonképpen folyamatosan alakult ki egy központ, abban az időben Munkács, a munkácsi Csernekhegyi Kolostorban foglalt helyet először a terület püspöke, és fokozatosan terjesztette ki joghatóságát, mégpedig úgy, hogy a 18. századi összeírások alapján gyakorlatilag már Észak-Kelet Magyarországnak mintegy 13 vármegyé rendelkezett jurisdikcióval. Ami a Hajdúbihar megyei műemlékeket illeti, tehát hogyha ma végigszaladunk ezeken, akkor lényegében Hajdúdorogon található a legrégebbi emlékünk, ugye ez a bizonyos védelmi fal, amit tulajdonképpen már a 16. század elejére lehet datálni, nagyon érdekes kulcsjuk formájú lőrésekkel rendelkezik, és valószínűleg kerek sarokbástyái voltak, amit bizonyos metszetekből ismerünk. Maguk a templomok viszont viszonylag későbbiek. Mára gyakorlatilag csak adatokkal rendelkezünk azzal kapcsolatban, hogy itt az egyes parókiákon eredetileg fa templomok álltak, mégpedig, tehát valószínűleg így patics templomok, típusukat tekintve ezek úgynevezett tiszamenti típushoz tartoztak, tehát nem jellemzően keleti ritusú térről van szó, hanem hosszanti, kis nyugati tornyocskás templomokról, viszont minden bizonnyal mindegyik rendelkezett azzal a nagyon fontos tárgyal, ami meghatározza a keleti rítusú templomi térben, az ikonosztázionnal, amelynek töredékeit sikerült több helyen is megtalálni, és hát ma is valószínűleg még fog felbukkani néhány ilyen emlék. Maga a kutatás, tehát Észak-Kelet Magyarország bizánci művészetének a kutatását Moravcsik Gyula kezdeményezte, de hát valójában itt kisebb, nagyobb szünetekkel történt ez. A 70-es években Nagy Mihály Géza, Kárpáti László, aztán a görög bizánci rész Nagy Márta kutatta, és hát az én figyelmem pedig kifejezetten a Munkácsi görög-katolikus egyházmegyére irányult. Annak volt a legkevesebb szakirodalma, és úgy éreztem, hogy méltatlanul háttérbe szorított, és szinte a néprajz szintjén kezelt emlékegyüttes ez. Jelenleg gyakorlatilag tehát készültek albumok, felmérések, de a legjobban a Szabolcs megye műemlékei feltártak, és még számomra is nagy nehézséget okozott annak idején egyetemista éveimben, hogy végül is a hajdúbihari emlékek nincsenek föltárva. Egy projekt működik a Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, amelynek az a célja, hogy fokozatosan az összes először műemléktemplomot, majd pedig az egyéb templomokat is föl kellene mérni, építészeti szempontból, berendezések szempontjából, liturgikus tárgyak szempontjából, és hát ennek a munkának még gyakorlatilag teljesen az elején járnak a projektkutatói. Magam úgy vizsgálom ezt az egész területet, mint egy nagy egységnek a részét, tehát a Történelmi Munkácsi Egyházmegyét, ezt a bizonyos 13 összetartozó vármegyényi építészetet és a görögkatolikus templomokon belül lévő ikonosztázionokat, ikontöredékeket, és hát az egy nagyon lényeges megállapítás számomra, hogy itt tulajdonképpen a bizánci tradíció töretlenül a 15. századtól dokumentálható. Így nem választanám szét ezt az egész kört egy kifejezetten csak görögkatolikus időszakra és mondjuk egy ortodox időszakra, hanem egységesen, tehát kulturális szempontból itt egy folyamatos, nagyon érdekesen alakuló kulturális egység van jelen, amelynek a többi bizánci, illetve posztbizánci iskolával szemben az a sajátossága, hogy minden irányba rendkívül nyitott, tehát északi és déli irányba, keleti és nyugati irányba is. Ez persze nem csak azt jelenti, hogy itt földrajzi, vagy gazdasági, vagy művészeti kapcsolatokról van szó, hanem éppen az unió révén, sőt az unió előtt is nagyon komoly kapcsolatok voltak a keleti és a nyugati egyház között, és hát ennek egyébként nagyon jó példáit látjuk a mai konferencián is. Tehát gyakorlatilag az unió előtti időszakban azt tapasztaljuk, hogy itt egy nagyon sajátos, speciális, közép-európai megfogalmazású bizánci, illetve posztbizánci művészetről van szó, amit hát emlékekkel kellene most illusztrálni, például bizonyos technológiai megoldásokban, az ikonok hátterének a mintázatában, drapéria rajzolatban, nyugati és keleti prototípusok alkalmazásában.
A Hajdúbi Velemenyében található görögkatolikus templomok esetében talán vegyük sorra, és egy picit próbáljuk meg bemutatni így a rádióhallgatók számára néhány mondatban. Milyen sajátosságai vannak ezeknek a templomoknak?
Ezek a templomok, tehát itt egészen konkrétan, tehát Hajdudorogról, Nagylétáról, Nyíracsádról van szó, Debrecenről, tehát itt ennek az egész folyamatnak a végét reprezentálják ezek. Tulajdonképpen azt a korszakot, amely már a barokk időszakban Mária Terézia uralkodása idején, illetve azt követően volt jellemző, amikor a görögkatolikus templom építészetet bizonyos típustervek hatása határozta meg. Ez azt jelenti, hogy erre az időszakra kezdenek bizonyos keleti sajátosságok kikopni, tehát például a kétoldali kórusfülkét kevés helyen alkalmazzák, és a templomi alaprajzoknál, ha nem is direkt módon, de érvényesülnek azok a típustervek, amit kamarai építészek Mária Terézia megbízásából dolgoztak ki, tehát Lorenz Landernek két ilyen tervsorozata is készült, amely a Munkácsi Egyházmegyében alkalmazásra került. Tehát ezek hozházas templomok, félköríves szentéllyel, nyugati toronnyal, ezek a tervsorozatok lényegében három variáns sorolnak fel, és hát azt szerint lehetett választani belőle, hogy az egyházközségnek milyen anyagi lehetőségei voltak. Ennek az időszaknak az építészetét, tehát a 18. század végét alapvetően, tehát barokk sajátosságok jellemzik, tehát megtört barokk toronysisakokat látunk, tehát például Nyíracsádon is. Viszont a későbbiekben, a század végén, illetve már a 19. század elején az európai, illetve magyarországi folyamatokkal párhuzamosan a klasszicizmus jegyei kerülnek előtérbe, mint Nagylétán például. Ez befolyásolja már a templomi berendezésnek az alakulását is. A Hajdúbihar megyei görögkatolikus templomok közül különösen érdemes felfigyelni a nyíracsádi ikonosztázionra, illetve annak a töredékeire, ami minden bizonnyal kevéssé ismert a nagy közönség előtt. Ugye a helyi hagyomány szerint az ikonosztázion az alapvetően négy sorból áll, egy alapképsorból, amelyben Máriának, Krisztusnak, a templom címünnepének és Szent Miklósnak az ikonja található. A második sorban az egyházi, a 12 egyházi főünnepnek az alakjai sorakoznak, a harmadikban az apostolok alakjai, középen a trónuló Krisztus főpapa, a negyedikben pedig az ószövetségi alakok, tehát proféták. Na most itt Nyíracsádon maradt fenn egyedül Magyarországon egy nagyon érdekes Mária ábrázolás, ahol ez egy félalakos Mária ábrázolás, a mellén egy pajzsban a gyermek Jézus tartja. Ez egy nagyon archaikus ábrázolás, izajási jövendőlésre megy vissza, és ikonográfiailag, tehát ennek az előzményei Galíciára, illetve a középkori festészetre mennek vissza. Tehát nagyon érdekes, nem tudjuk még pontosan, hogy ennek az ikonosztáziónak kik az építőmesterei, milyen mintákat vett alapul, de nagyon különös, hogy és szerencsénkre, hogy megmaradt egy ilyen nagyon archaikus példa, ami egyébként a történelmi Munkácsi Egyházmegyében a 16. században volt jellemző, és teljesen kikopott a 17. századra már. Tehát viszont ugye Nyíracsádon ez egy 18. századi ikonosztázion, ami töredékesen fennmaradt. Ugyanitt ezen az ikonosztázionon érdemes még megfigyelni ezt a bizonyos Mária alapképet, ami a központi liturgikus kaputól balra található, amelynek olyan a kiképzése, mintha egy nemesfém ötvös borító lenne, tehát van olyan elképzelés, hogy elképzelt, hogy valamilyen kegyképet követ, de még nem tudjuk ennek nem ismerjük ennek a prototípusát.
A Lublini Szent Háromság kápolna ábrázolásai kapcsán felmerül a kérdés, hogy itt nálunk Hajdú-Bihar megyében milyen ábrázolások maradtak fenn, és mikorról?
Itt Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Dorogot kell mindenek előtt megemlíteni, mert tehát ez a székes egyház, ami eredetileg parókiális templomnak épült, az átépítés előtt egy barokk hozházas, klérosszos templom volt, tehát éppen azt a keleti típust valósította meg, amely annyira fontos volt a 18. században, és ennek a szentélyében maradtak fenn ószövetségi ábrázolások, freskók, amelyek tehát a 18. századra datálhatók, tehát nagyon fontos emlékek. Hát maga a falképfestészet a görögkatolikus emlékanyagban viszonylag csekészámba maradt fenn, hát jól ismert éppen a fatemplomok nem tették lehető, hogy ezek a falképek fennmaradjanak. Kárpátalján van egy-két olyan példa, ahol fennmaradtak festett fatemplom enteriőrök. A későbbiekben a 18. század második felétől a régi tradicionális falképfestészeti struktúrát, megoldásokat, új változatok váltják fel. Ebben annak van szerepe, hogy a 18. század püspökei nagyrészt Nagyszombatban tanultak, és minden bizonnyal az ott látott minták nagy hatással voltak rájuk, tehát Nagyszombatban láthatták azokat az illuzionisztikus álkupolákat, amelyeket például Olszavszky Mánuel püspök még Mária Pócson is megfestetett.